Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük. Eke énekes könyvünk 140. énekével. 140-es éneket énekeljük az Eke énekes könyvből. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 35. énekünket énekeljük liturgia énekként, énekes könyvünk 35. énekét.
Íme új eget és új földet teremt az Úr, és örvendett benne az ő népe örökké. Uram, az ég ígér a te szereteted, embert és állatot te tartasz meg, mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot. Zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, én csak kározatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent a te jó tetszésed szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassátok meg, testvéreim, egyházunk által erre a vasárnapra, Szent Háromság ünnepe után utolsó vasárnapra rendelt szent igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 37. verstől az 54. versig. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvízelők ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. A két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inne a részegekkel. Megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Most pedig marasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünket folytassuk a 326-os számú énekünk eléneklésével. 326-os éneket énekeljük. jelen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Malakiás könyvében, annak harmadik fejezetében, a 22. verstől a 24-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Malakiás könyvéből olvasom, a harmadik fejezet 22. versétől. Így szól Isten igéje. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. Ez Isten igéje. Sok évvel ezelőtt egy férfi csendes héten találkoztam egy fiatal emberrel, aki mint hívő ember érkezett erre a férfi csendes hétre, és amikor búcsúzkodtunk, akkor mondtam neki, hogy ha arra jársz, akkor ugorjál be hozzánk. Most hát ez a fiatal ember meg is ragadta az alkalmat, nem sokkal később eljött hozzánk egyik barátjával, és már a bejelentkezés is elég furcsa volt, meg azután a következő események is, hiszen ez a fiatal ember elég szabadosan értelmezte a vendég jogát, fölborított a pillanatokon belül a családnak a rendjét. Mert ő úgy gondolta, hogy a keresztény ember mindent megengedhet magának, és a keresztény ember vidáman éli az életét, és a keresztény ember kihasználhatja a másik kereszténynek a vendég szeretetét is. Egész odáig ment, ami aztán végképp felháborított, hogy reggelire sütöttem neki tojásrántottát, és azt mondta, hogy nem szeretik a tojásrántottát, hát akkor ott van az üzlet, menjetek, vegyetek magatoknak reggelit. Most ez a fiatal ember úgy gondolta, hogy a kereszténységgel föl lehet rúgni mindent, ami addig rendezett volt, és az ő törvénye, az ő rendje érvényesülhet mindenhol. Úgy gondolta, hogy ő sajátosan rendezik az életét, és úgy gondolta, hogy ez a rendhez mindenkinek igazodni is kell. Tehát felrúgott mindent, amit ódivatónak, vagy a szabadságát gátlónak, vagy akadályozónak tekintett. Ezért persze sok esetben ezek a keresztények, akik így gondolkoznak, magukat különnek is tartják, hogy úgy gondolják, hogy az az élet, az a keresztény élet, amit ők folytatnak, az tekinthető a mércének, követendő példának. Igényben egy nagyon érdekes dolgot tettenék Malakiás, és éppen ezért is jutott eszembe ez a történet, hisz én sem voltam egy kockára faragott keresztény ember, és ez a fiatalember mégis kibuktatott az ő szabadosságával. És ez az ige figyelmeztet bennünket éppen arra, amit az imént felolvasta Malakiás könyvéből, amikor is arról beszél, hogy gondoljatok Mózesre, arra a tanításra és törvényre, amit én a Hóreben adtam nektek Izrael népének, és a másik részében pedig emlékeztet arra, hogy majd, vagy figyelmeztet arra, hogy majd el fogja küldeni Illést a történelem egy pontján, és Illés majd el fogja hozni azt, amit egyébként nem tudtok megvalósítani magatok között. És valóban Jézus is ezt mondja már az Új Szövetségben, hogy nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni jöttem a törvényt. Tehát mindaz, amit az Isten oda adott Mózesen keresztül, elküldött az ő népének törvényként, rendelkezésként, hogy meg tudja élni azt az életet, a kiválasztott nép, amit az Isten a teremtésben az embernek oda szeretett volna adni. A törvény, az én fogalmazásom szerint is a gyülekezetben sokszor hallották, mert a testvérek, én a törvényt úgy tekintem, mint hogy Isten leírja az életnek a terét. Az, hogy hol lehet megélni az emberi létet. A törvény az nem akadályos, hanem a törvény mutatja, hogy eddig tart az élet és az áldás területe, ezen kívül pedig ott van a békétlenség és a halál állapota. Isten tehát adott nekünk valamit, amit betarthatunk, Izrael népének odaadta, hogy ez a rend, ez a törvény, ezt éld meg, és hogyha ezt megéled, akkor valóban áldás lesz az életeden. És hogy tanulmányozunk az Ószövetséget, akkor látjuk, hogy az Isten nem csak egy nagy vonalú törvényt adott, hogy szeresd az Urat, meg szeresd a felebarátodat, és minden rendben lesz, hanem olyan aprólékosan eligazította Izrael népét, hogy tisztában lehetek azzal, hogy mit kell tenniük, akkor, amikor az életükben elérkezik valamilyen kérdés. Lebontotta az Isten az életük legapróbb elemeig is, mit tegyenek és hogyan, mikor költözzenek, mikor maradjanak, hisz az Isten vezette őket, mondta, hogy most megállunk, aztán tovább megyünk, most akkor majd adok az életetekbe egy próbát, és ez ebben a próbában akkor álltok meg, hogyha rám figyeltek. Az Isten lebontotta nagyon apró eleméig a kegyességük megélését is, hisz elmondta nekik, hogy hogyan kell felépíteni a szent sátrat, aztán hogyan kell templomot építeni, milyen mérete legyen annak, milyen beosztása legyen, mit kell majd ott végezni, és kik végzik azok, és hogyan végezhetik. Olyan csodálatos látni azt, hogy az Isten nem hagyta egyedül az övéit, hanem elmondta nekik, hogy hogyan lehet megbékélni vele, hogyan lehet áldozatot bemutatni, ki mutathatja be azt az áldozatot, és hogyan, és milyen áldozatot kell akkor bemutatni az Úrnak, hogyha valamilyen probléma van az ember életében. És valóban a zsidók úgy gondolták, hogy ez a törvény, ez a rend fontos számukra, és már a pici gyerekeket is tanították arra, amit az Isten törvényként adott nekik. Mint ahogy most Zsani kivitte a gyerekeket, és ott a kis helyiségben az ő értelmi felfogó képességük szerint elmondja nekik, amit az Isten üzen az övéinek. Már kicsi gyerekkoruktól nevelték a zsidók is, és belehelyezték a szívükbe, az elméjükbe, sok esetben dallammal, kísérettel, zsoltárként, hogy mi az Istennek a rendje és akarata az ember életében. És már pici gyermek korban tisztában voltak azzal, hogy kicsoda az Úr, és mit szeretne megvalósítani az ember életében. Olyan jó látni azokat a rendeket, amelyeket a zsidók megtartottak, és alapvetően felelevenítették a múltjukat. Ilyen például a Páska ünnep, amit Jézus is megült a tanítványaival keresztre feszítése előtt. Nekünk már a Páska vacsora az alapvetően nem jelent semmit, mert Jézus Krisztus betöltötte az áldozatot. De a zsidó népnek visszaemlékezni az, hogy az Úr miképpen hozta ki őket a fogságból Egyiptom földjéről, és hogyan adta a bárányt áldozatul az elsőszülöttek megmaradásáért, mert csodálatosan leír egy családi esemény. A legkisebb gyerek, akkor családban a legkisebb gyerek megkérdezi a legidősebbet, hogy nagyapa, mit ünnepelünk most? És a nagyapa hirtelen jött ötlettől vezetve elmeséli, hogy mi történt Egyiptom való szabadulástól egészen a ígéret földjéről beérkezésig. És közben eszik a páska vacsorát, eszik a keserű füvet, mert hogy volt keserű időszak, eszik a sósat, mert hogy sok könnyű húlt a pusztában, és isznak hozzá bort is, és a végén pedig megeszik a páska bárányt, ami az áldozati bárány emléke, amely által életben maradhattak a zsidó elsőszülött gyermekek. És mindenki tudta, hogy mi miért történik, mert a legkisebb gyerek is ott ült az asztalnál, és a nagypapa pedig elmesélte, hogy mi volt, mi történt Izrael népével. És nem egy historikát írt le csupán, hanem az Istennel való kapcsolatot írta le. Leírta azt, hogy az Isten hogyan volt jelen Izrael életében, hogyan vezette őket, hogyan óvta meg őket, hogyan segítette őket. Mit éltek át Izrael népe azon keresztül, hogy fogságból, az Egyiptomból, egyiptomi fogságból megszabadította őket. És ebben a páska ünnepben, a páska vacsorában van egy érdekes jelenet, amikor is a nagyapa kitesz egy pohár bort az ablakba, és ezt hívják illés poharának, mert a zsidó népnek ott volt a gondolkodásában, éppen Malakiás prófétára figyelve, hogy majd illés meg fog érkezni. Tehát várunk egy olyan megváltót, szabadítót, aki majd rendbe teszi Izrael népének az életét, és amikor majd eljön az a szörnyűséges nap, amikor az Isten megítéli bűntekintetében a világot, akkor majd illés eljön és bennünket megszabadít ennek a terhétől. És hogyha majd jön illés, akkor találjon valamit a páska vacsorából, ami ünnepéből. Tehát itt van az átkötés, azért hoztam a páska ünnepet éppen a családi hagyomány ápolása és a zsidók törvényező viszonyával kapcsolatban, mert hogy illés próféta az, aki itt az igényben is, mint megígért szabadító, mint olyasmi, amit egyébként az emberek nem tudnak megvalósítani, majd ő elhozza az emberek életében. Az a kérdés éppen ezzel kapcsolatban, hogy van-e a te életedben olyan, hogy mint kisgyerek tudsz-e kérdezni, mersz-e kérdezni a családban Isten felől, hogy miért járunk mi Isten tiszteletre, miért van nálunk Biblia, miért történnek a családunkban ezek az események. Vagy mint felnőtt szülő, meséled-e a gyerekeidnek, hogy mit tett veled az Úr, hogy mit cselekedett a család életében az Úr. hogyan találtatok egymást a házasság, hogyan állotta meg az Isten a házasságot, hogyan születtek a gyerekek, hogyan vezetett az Isten lépésről lépésre, hogyan mutatta meg az áldását a mi család életünkben. Van-e ilyen családod? Törekszel-e ilyen családra? Mert Isten áldása van és lehet rajta. Ahol aztán majd lehet beszélni arról is, hogy eljött Jézus Krisztus, mint ahogy a zsidók akkor beszéltek, hogy eljön majd Illés, aki valami olyasmit csinál, amit egyébként vágynak az emberek. Vágynak arra, hogy rendezzék a kapcsolataikat. Rendezzék a kapcsolatot az Úrral, az Istennel. Rendezzék a kapcsolatot a földi atyával. Emberi kapcsolatok, családi kapcsolatok. Rendezzék a kapcsolatot a zsidók és a pogányok között. Generációs problémákat oldjon meg. Tehát, hogy Illés eljön, és majd megoldja ezeket az emberek által megoldhatatlannak látszó, vagy emberek számára megoldhatatlannak tűnő kommunikációs problémákat. Elhozza Illés. És olyan jó lenne, hogyha valóban mi is ezt látnánk, hogy eljön Jézus Krisztus, aki meg tudja oldani ezeket a problémákat. Mert hát miért éppen Illést mondja az ige? Hisz a mi keresztények már ráismerhetünk arra, hogy az Isten proféciájában Jézus Krisztusról van szó. Tehát miért éppen Illést hozza elénk, miért éppen Illésre hegyezi ki a történetet Malakiás proféta, hisz a zsidók nem tudhatták, hogy Jézus Krisztus eljön. Hallottak proféciától, hogy majd jön a megváltó szabadító, és az Isten leírja a proféciáiban, hogy honnan kell jönni és hogyan kell jönni, és hát itt van Illés, aki elragadtatott a földi lépből, Isten országában van, és azt mondja ez az ige, hogy az Isten országából jön majd egy szabadító. Illés fölment oda, és majd vissza fog jönni. Tehát föntről várjátok, a mennyei atyától várjátok ezt a szabadítót. Tehát ne egy királytól várjátok. Ne egy tökéletes államrendtől várjátok a szabadítást. Ne attól várjátok a szabadítást, hogy majd módos, gazdag emberek lesztek, és megvásárolhatjátok a világot. Mert a szabadító majd onnan föntről fog jönni, ahová Illés elment. Ahová Illés ment az atyához, onnan fog majd elérkezni a ti szabadítók. És olyan jó látni ezt, hogy a zsidók szívében ott van Illés, Illésnek a várása, itt a Páska vacsora kapcsán is azért említettem meg, ott van a szívükben a vágyakozás, hogy mikor jön majd el Istentől az a küldött, aki rendbe teszi a mi életünket. Mikor érkezik meg, és ez a rettenetes egyébként, ha most a zsidó nép életére nézünk, ez a rettenetes, hogy ők várják, minden évben a Páska ünnepben várják azt a szabadítót, akinek majd el kell jönnie, és nem csak az egyiptomi fogságból szabadít meg bennünket, hanem majd megszabadít bennünket mindenféle földi terhüntől, bűnös életünktől. Mert azon a nap el fog majd jönni, ezt tudja Izrael népe. És mindenki tudja, hogy azon a nap el fog jönni, amikor majd az Isten megítéli bűntekintetében ezt a világot. Az a nap el fog érkezni, amikor az Isten lezárja ennek a világnak a menetét, és azt mondja, hogy eddig tartott. Hogy aztán ez mikor jön el, ki tudja. Sokan kárognak, hogy majd itt van az ideje, 2000-ben a világnak itt lesz a vége, aztán 2012, ami most aktuális, azt hiszem, amikor azt mondják, hogy majd jön a világégés. Nem tudjuk. Nem tudjuk, mikor lesz. Még a fiú sem tudja, az atyánál van elrejtve. Lehet, hogy nem érik meg a 2012-t sem, pedig itt van már nagyon közel. De lehet, hogy még 2000 év van a világ számára. De egy biztos, hogy el fog jönni. El fog jönni a személyes életedben hamarabb, a világ életében ki tudja mikor. Voltunk most egy kirándulásonnal, biztos kezdetház programmal kapcsolatban, és ott találkoztam egy emberrel, aki... Amikor arról beszélgettünk a közösségben, hogy nekem már kihullóban van a hajam, és a hosszabb hajóknak hosszabb ideig tart megszárítani a hajukat, akkor odajött hozzám az ember, hogy megvan a titka, hogy hogyan lehet az embernek sok haja. És elkezdett beszélni peptidekről, meg génekről, meg minden, ami egyébként nem csak a hajat hozza vissza, hanem még az öregedést is gátolja, vagy visszafordítja azokat a rossz folyamatokat. És kezdett beszélni nekem egy olyan, egyébként Nobel-díj, szerinte Nobel-díjra szánt feltalálásról, ami az ember életet akár 120 évre is ki tudja tolni. Vagy akár 300 évre is. És akkor megvártam a monológiát, még volt körülbelül 5-10 percen, és akkor mondtam, hogy na, hallgassa meg az én verziómat. És akkor elmondtam neki, hogy én úgy láttam, hogy az Isten megteremtett bennünket, egy csodálatos, tökéletes géntérképpel nem hullott volna a hajunk, meg nem öregedtünk volna meg, hogyha az ember nem szakad el az Istentől. De sajnos elszakadtunk tőle. És azóta folyamatosan megyünk le. Mert ő mondta, hogy ott a társadalom és a tudomány 150 éve elkezdett emelkedni. Mondtam, lehet, hogy a társadalom és a tudomány gazdagodott, de igazából a normális ember élet az nem emelkedett egy csöppet sem, folyamatosan romlik le. És mondom, az a lényeg, hogy az ember, amíg a földi létét éli, legyen az 40 év, 60 év, 80 év, vagy csak éppen 10-12 év, megtapasztalja azt, hogy az Isten mire teremtett bennünket, és megértse, hogy a földi létnek mi az értelme. Mert mondom, én álltam halottaságnál úgy, hogy kimondta az ember a mögötte lévő 60-70 évre, hogy az hiába valóság volt. Semmi értelme nem volt. Rengeteget dolgozott, családot nevelt, gyerekeket kistafinungozott, házat, autót vett nekik, és ott a halálos ágyán azt kellett mondani, hogy nem ért semmit az egész. És mondtam ennek az embernek, most gondolj el, leél az ember 300 évet, és a végén ki kell mondani, hogy hiába valóság volt az egész. Hát 60-ra kimondani is rettenetes, nem 300-ra. Az a lényeg, hogy megismerje az ember azt, hogy az Isten mit szeretett volna megvalósítani ebben az életben, az ő életében. És ha megértette, akkor 40 évesen is tökéletes életet élt, és ha elment, akkor tökéletes élet van mögötte. És hogyha 100 évig él, akkor is azt tudja mondani, hogy rendben van. Mert egyébként valóban annak a napnak a várása, amikor az embert megítéli az Isten, annak a napnak a várása a rettenetes. Azok számára, akik nem ismerik azt, aki úgy jött el, mint Illés, vagy onnan jött, ahová Illés ment. Tehát akik nem ismerik Jézus Krisztust, azok számára rettenetes. Látni azokat a tekinteteket, amikor tudják, hogy meg fognak halni, és nem tudják, hogy mi vár rájuk a következő pillanatban, és rajtuk van az egész életüknek a terhe. Van, aki szitkozódni kezd, van, aki nagyon bánatos lesz, van, aki sír, van, aki Isten káromolja. Sokféle belső indulat indul el az ember életéből. Azért, mert nem tudja, hogy mi vár rá, csak azt tudja, hogy valami rettenet lesz. És mennyire másabb azoknak az élete, akikkel az ember tud beszélgetni, és békesség, meg öröm ára, mert tudják, hová mennek. Mert vágyakoznak oda az Isten országába. Tudod-e, mit jelent a bűn? Tisztáztad-e magadban, hogy mi az, ami a te életedet marja és tönkre teszi? És ha 100 évig élsz is, hiába valóság lesz az egész. De ha még igaz, amit ez az ember mond, hogy van egy ilyen fiatalító gén, és megéled a maximum életkort, amit az ember számára adhat, van-e értelme, rendezted-e azt, ami marja és tönkre teszi azt? Tudod-e, hogy Isten miért küldte el, miért ígérte azt, hogy majd Illés eljön ebbe a világba? Tudod-e, hogy számodra megváltásként jött el az Úr Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt? Tudod-e, hogy az az egyetlen menekedésed, hogy rád teríti a megigazulásnak a palástát, és az alá a palást alá elrejti az összes bűnödet, amit az életben elkövettél, az alapvető bűnt, hogy Istennel rendezetlen az életed, és ami abból fakad. Betakar és úgy vízbe a mennyek országába. Tudod-e, hogy a te életed számára is ez a legfontosabb? Kéred-e ezt a palástot a mennyei atyától, hogy a fiában, az Úr Jézus Krisztusban adja rá, hogy rendezd azt a bűnös életet, ami mögötte. És tudod-e, hogy vannak ezek az alkalmas idők, amikor oda lehet tenni az embernek az életét Isten elé? Mert eljön az idő, amikor az Isten bezárja az ajtót, és azt mondja, hogy nem szólok. És csendben van az Isten. Erre figyelmeztet egyébként bennünket az egyházi esztendőnek az íve, amit itt az vége felé sokszor szoktam emlegetni. Az Isten szeretne bennünket figyelmeztetni arra, hogy véges az idő. Sokan úgy belevesznek abba, hogy dolgozunk, élünk, robotolunk, monotonan, haladunk előre, majd így lesz ez vége, és nem gondolunk rá, hogy egyszer vége szakad. És az Isten azért szeretne bennünket itt az egyházi esztendő végén emlékeztetni arra, hogy eljön az a nap, amelyen az Úr majd megítéli a világot a bűn tekintetében. Ebben az igében úgy írja az ige, hogy az Úrnak nagy és félelmes napja fog megérkezni. Meg fog érkezni az ember életében, és aki ott azt megtapasztalja, az annak számára lesz sírás és fogaknak csikorgatása. Isten ettől szeretne megmenteni. És ezért írja le ezt, hogy törvény adatott, A törvényt nem tartottátok, a törvényt nem tudtátok megélni, ezért elhozad Isten majd az ítélet napját, amikor megítél, hogy hogyan tudtad a törvényt tartani, de elküldöm nektek Illést, hogy ne kelljen ezzel szembesülnetek, hanem megadom nektek a menekülés útját. Megadom számotokra a megoldást, amit egyébként nem találsz meg sehol másutt. Én megadom számodra a megoldást, elküldöm hozzád Illést. Konvertálva, mi már az új szövetségen tudjuk, hogy elküldöm hozzád az Úr Jézus Krisztust, aki a bűn bocsátó kegyelmével rendbe tudja tenni a te életedet. Rendbe tudja tenni azt, ami rendezetlen. Meg tud békíteni az atyával. Meg tud békíteni a földi atyáddal, akivel lehet, hogy konfliktusod van. Meg tud békíteni azokkal, akivel antagonisztikus, kibékíthetetlen ellentéted van. Akik unszimpatikusok, akik ellenségek. Az Isten ki tud békíteni vele, meg tudja szeretetni veled az ellenségedet. Isten ki tud békíteni azokkal, akikkel úgy gondolt, hogy nincs feléjük utad. Mint ahogy a zsidókat is el tudta vezetni Jézus Krisztus a pogányok felé. És át tudta törni azt a gátat, ami megakadályozott a zsidó embert abban, hogy egy pogány ember házához elmenjen. Isten szeretné föloldani mindazt, ami gátként ott van az életedben. Hogy teljesítegye azt. Hogy mindaz valóság lehessen, amit Jézus Krisztusban megígért ennek a világnak. Hogy aztán majd, ha eljön az a félelmetes és rettenetes nap, az Úrnak a napja, akkor nehogy ott állj védtelenül, kiszolgáltatva a saját magasságodnak, hanem hogy legyen egy biztos alapod, amelyen meg tudsz állni az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Csendesedjük el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te csodálatos Isten vagy. Olyan tanácsos, aki el tudod vezetni a tévejgő, életútját kereső, életét nehezen megélő, szenvedélyek rabságába eső embert. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki el tudod vezetni az életünket a teljes élet felé. Állj meg bennünket itt, Urunk, hogy mi is lehessünk olyan világossággá és sóvá, amely a világot vezetni tudja és megízesíti. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy megtapasztalhattunk téged sokan. Hogy vezetheted az életünket és irányíthatsz. Hogy betöltheted az életünket azzal, amivel szeretnéd, hogy megtapasztalhassuk, mire indítottad el ezt a világot és benne az embert. Dicsőítsd meg magadat úgy az életünkben, hogy a világ fölismerhessen téged. Hogy a pogányok, akik nélküled élik az életüket, vágyakozzanak feléd. Uram, köszönöm, hogy te nem engedsz bennünket a ma félelmetes nap felé felkészületlenül. Add meg, hogy ez a felkészítés, ez a felkészülés folyamatos legyen az életünkben. Add meg, hogy olyanok legyünk, mint a szolgák, akiket vágysz és vársz az igében, hogy készen legyünk az Úr érkezésére. Még éjjel is, a legváratlanabb időben is. Add meg, hogy szívünkbe költözhessen a te világosságod és ígéd, és az irányíthassa a gondolatunkat, elménket, cselekedeteinket. Így vezess, Urunk, földi életünk során a kísértések, kívánságok, hívságok akaratosságunkban, hogy túlléphessünk, ezeken megmenekülhessünk ezek következményeitől. Szabadításodat várjuk, Urunk. Amen. testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Nem leszek itthon vasárnap, felügyelő úrunk Búzás István fog ige szolgálattal közöttünk lenni. Katalin Bálba hívtak meg. Talán a testvérek ismernek annyira, hogy nem vagyok egy bálozó típusú valaki, de a Bál tombola bevételéből a vörökszállási integrációs programunkat támogatják. És nekem be kell számolnom néhány szóban, hogy milyen programok folynak, úgyhogy szombaton Bálba fogok menni, és ott beszámolok arra, hogy mi történik itt vörökszálláson. Köszi a feleségemet, hiszen elvallása. Ja, első bálozók leszünk egyébként, szerintem még nem voltunk egyik bálozó. Tessék?
Nem lehetem volna nélkül.
Igen. No, a lényeg az, hogy Bálba megyünk, és ezért nem tudunk visszaérkezni, ezért István vállalta, hogy az ige hirdetés szolgálatával itt lesz a gyülekezetben. Kérem a testvéreket, hogy a bálozást is hordozzák imádságba, hogy az a beszámoló is, meg a jelenlétünk, az adhassa azt az üzenetet, amiért oda megyünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy van egy változás a csendes nap menetében. 10-ére terveztük a csendes napot, de sajnos nem volt csak december 10-én hétvégén hely Pilis Csabán, ahová egy családi hétvégére megyünk a görögszállási családokkal. Így 17-ére tettük át, mint ahogy itt hátul szerepel a hírlevélben, hogy van egy változás. Úgyhogy kérem a testvéreket, hogy akik a programjaikat már úgy igazították, valahogy próbálják át konvertálni, átfordítani, és hogy hívogassanak másokat is erre a december 17-i csendes napi alkalomra. December 3-án, tehát nem most szombaton, hanem a következő szombaton lesz Grenville Pilárnak az esküvője itt a templomunkban, és az lenne a kérése, hogy fiataljaink, akiket ő ismer, tehát mit tudom, ez akár 35 évig ismerhet, a metodista fiatalokkal egy éneket énekeljenek már el, amit kért, majd megmondja, hogy melyik ének. Úgyhogy egy próbát össze kellene hozni. Kérem, hogy keressék a fiatal testvérek a kapcsolódást, hogy miképpen és mikor lehetne egy próbát megejteni a metodista fiatalokkal. Mindenképpen szeretettel vár mindenkit a gyülekezetből Grenville és Ibolya, a leendő felesége. Szeretnének innen indulni a új közös életükbe. Hecker Márton lelkész testvérem és egy ausztrál Grenville-nek a lelki gondozója fogja végezni a szolgálatot, a esketés szolgálatát. Jönnek metodista asszonyok, akik itt segítenek a szeretett vendégség lebonyolításában. De imádságban hordozunk ezt az alkalmat is, hogy sokak számára lehessen jó bizonyság, Istenről szóló bizonyság ez az alkalom is. Az imádság listát kérem a testvérek hordozzák. Fontos, hogy azok, akik itt szerepelnek, azok az Úr előtt legyenek napi imádságainkban. És természetesen nem elé lehet tenni azokat, amikről már most beszéltem, a csendes napunk, a Grenville esküvője, az a családi hétvég, amiről beszéltem, ami 10-én lesz, illetve azok az alkalmak és események, amik a gyülekezetben folyamatosan mennek. Máté és Bettinek a vörökszállási gyerekek között végzett, fiatalok között végzett szolgálata, munkája, de a szociális földprogram is, ami folyamatosan halad. És természetesen a biztos kezdetház is, meg a tanyagonnaki szolgálat, meg hát a görögszálláson élő hívő testvéreknek a munkája, szolgálata, akik különböző területeken próbálnak tenni az Úr ügyéért, és ezek mellett azok a területek, amelyek már régebb óta működnek, Miklós, Kisvártán és itt Mirtelken, és a különböző szolgálatok, akár családi összejövetelek és családi közösségek is. Így legyenek előttünk ezek az imádság témák, hogy megdicsülhessen az Úr közöttünk, és valóban láthassák az emberek, érezhessék, hogy megérkezett Illés próféta, megígért Illés próféta Jézus Krisztus képében. Amikor énekeltük az éneket, az ige hirdetése való éneket, akkor való készülő éneket, akkor eszembe jutott Zimányi Józsi bácsi, amikor azt mondta, hogy bátor gyülekezet, aki ezt az éneket énekli, hogy sokat szeretnék tudni az Istenről. Uram, úgy szeretnék sokat tudni rólad. Bátor gyülekezetként énekeltük, miközben énekeltük, arra gondoltam, hogy bátrak vagyunk, hogy szeretnénk az Istenről többet tudni, szeretnénk megélni azt, amit az Isten velünk tenni szeretne, azért, hogy aztán jó eszközeként különböző helyeken végezhessük a szolgálatunkat. Így legyen mindannyiunk életében. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Befejezésül énekeljük 397-es számú énekünket. A 397-es éneknek az első versét, a befejező oltári szolgálatot. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei Atyánk előtt imádkozzunk. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban megnyitottad előttünk az élet útját. Köszönjük, Urunk, hogy te proféciáidban olyan sokféle ígéretet adtál népednek, amelynek nagy része már beteljesült, megvalósult az Úr Jézus Krisztusban. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te általad mi teljes életet élhetünk már itt a földi létben is. Köszönjük, Urunk, hogy te veled és te benned tudjuk legyőzni mindazt, ami húzza és vonja az életünket. Add meg, hogy ragaszkodjunk hozzád, és tudjunk ellenállni az ördög kísértésének. Magasztalunk téged, Urunk, az új élet ajándékáért, a hitért, amellyel fölnézhetünk a Golgotai keresztre hálaadással, a te dicsőítéseddel. Köszönjük, hogy mindent elvégeztél értünk, Urunk, és nekünk szabadságunk lehet. Óvd meg bennünket attól, hogy szabadossággá ne váljon. Urunk, add meg, hogy a szívünkben rendezett lehessen minden a te akaratod szerint, hogy veled tudjunk indulni és megállni, hogy akaratod szerint tudjunk cselekedni, élni, hogy az életünk és a kegyességünk teljessé lehessen te benned. Olyan jó látni, Urunk, hogy a te megváltásod, a te szabadításod földi életünkre és az örök életünkre nézve is érvényes. Hálás a szívem, hogy te elkészítettél helyeket fiadban, az Úr Jézus Krisztusban a mi számunkra. Ott lehet a szívünkben az örök élet reménysége, amely vigasztalást tud adni, amikor eljön majd a te félelmetes nagy napod. Amikor majd szembesülni kell azzal, hogy földi életünk véget ér és jön az ítélet. Hálás a szívem, Uram, hogy te befedeztél a megigazulás palástjával. Áldassék a neved, Urunk, hogy te nem hagytál bennünket egyedül. Öröm van a szívemben emiatt. És köszönöm neked, hogy megismertettél bennünket, az új szövetség népét, a törvényed betöltésével. Hogyan lehet megélni mindazt, amit az Ószövetségben megadtál? Hogyan fakadhat ez a hústáblára írt törvény, a gondolatainkból, a cselekedeteinkből. Hálás a szívem, Uram, hogy Te így akarsz bennünket végigvinni földi létünkön egészen az örökké valóságig. Ezért áld meg bennünket, Urunk, minden apró pillanatainkban, döntéseinkben, életünk apró helyzeteiben. Így légy velünk a házasságunkban, a házasulásunkban, a párkeresésben. Te légy velünk a gyermekek fogadásában, a gyermekvállalásban, a gyermeknevelésben. És Te légy velünk, Urunk, az idősekről való gondoskodásunkban. Áld meg bennünket, Urunk, azzal a szeretettel, ami egyedül csak belőled fakadhat, és amely által emberi életek változhatnak meg. De így kérünk, Urunk, azokról, akik nem tudnak magukra, azokért, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Te légy a hajlék nélküliekkel. Áld meg őket, Uram, hogy a magukról való gondoskodás vágya ott lehessen a szívükbe, és keressék a megoldást, hogyan tudják rendezni az életüket Te benned. Te adj szabadulást, Uram, a szenvedélybetegségekből. Te adj szabadulást abból a gondolkodásból, amely idáig vezethetett emberek életében. De Te légy azokkal, akiknek nincs munkájuk, Urunk. Add meg a magukra való gondoskodásnak az örömét. Add meg a pénzkeresésnek a lehetőségét. De Te adj bölcsességet a pénz elköltéséhez, a felhasználásához is, Urunk. Dicsőítsd meg magadat így a mi életünkben, hogy példányok lehessünk a világ előtt. Szeretnénk a Te akaratod, jó tetszésed szerint élni. Szeretnénk, hogyha gyönyörködhetnél, Urunk, az életünkben, és láthatnád mindazt, amit elindítottál, és meg szeretnél valósítani. Szeretnénk örömet okozni néked, Urunk, mert Te vagy a mi mennyei Atyánk, aki figyeled az életünket, megáldasz bennünket, és végigkísérsz az eljövendő világig. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Thank you.